Hadd olvassam fel az imádkozás előtt a 12. Zsoltárt. A 12. Zsoltárt mielőtt megtennénk, hadd imádkozzunk, csak nagyon röviden. Mennyi atyánk, kérünk téged a te áldásodért, beszélj hozzánk a te ígéd által, építs fel, erősíts meg minket, alapíts meg minket, vedd el azt, ami nem tetszik neked, és ajándékozz meg nekünk, ajándékozz meg bennünket azzal, ami megállhat te előtted. Áldj meg minket ma este a Jézus nevében. Amen. A Zsoltár 12. Légy mégis segítségünkre, Uram, mert oda vesztek az igazak, és a hűségesek kihaltak az emberi világ közepete. Álnokságot vagy csalfaságot beszélnek mindenki a másikkal, kettős szívvel beszélnek, sima ajkakkal beszélnek. Ó, bár csak megsemmisítené az Úr minden síma, mézes mázas ajkát, a vakmerően elbízakodott beszélő nyelvet, az embereket, akik azt mondják, hogy a nyelvünk által hatalmas vitézet, vagy erős vitézek vagyunk. A szánk a rendelkezésünkre áll, ki fog rajtunk uralkodni, ki fog megidomítani bennünket. Az alacsony rendűek elnyomása érdekében, a szegények sóhajtozása miatt én most fel akarok emelkedni, mondja az Úr. Szabadulást akarok szerezni azoknak, vagy annak, aki sóvárogva vágyik utána. Az Úr szavai hamisítatlan, szintiszta szavak. Hétszeresen finomított ezüst az olvasztó kemencében. Te, Uram, hűségesen megőrzöd őket, mindenkor megvédsz minket ettől a nemzedéktől. Az istentelenektől, akik peckesen felvágnak maguk körül, mert az aljasság felfúvalkodik az emberek közepete. Bárhol is olvasunk a Zsoltárokban, annyira aktuálisak, áthídalják az egész időtartamot, mert az emberiségre és az azt körülvevő és az itt elviselendő dolgokra vannak, vagy lettek metszve, és arra irányulnak. Különösen Dávid és Isten más emberei is itt éltek, jártak ezen a földön, és a legkülönbözőbb helyzetekben találták magukat, és kifejezték azt, ami foglalkoztatta őket. Istenükhöz fordultak, és elmondták neki. Ezekben a napokban is a nagyképűek és az istentelenek emelt fővel ferszengenek, és nem veszik észre, milyen gyorsan le lehet alacsonyodni. Ahogy itt meg van írva, te, Uram, hűségesen megtartod őket. Ez az Úr szavaira van utalással, amelyek szintiszták, egyértelműek. Te, Uram, hűségesen megőrzöd őket. Egy csodálatos ígéret, egy közvetlen bizonyosság. Dávid kifejezésre juttatta az Istenbe vetett bizalmát. Az Úr szavai hamisítatlan, színtiszta szavak. Te, Uram, hűségesen megőrzöd őket, és megvédsz bennünket. Isten mindkettőt megteszi. Ő megtartja az ígéreteit, megőriz, és velünk van. Ez a vers is itt az alacsony rendűek elnyomása érdekében, a szegények sóhajtozása miatt. Én most felemelkedem, fel akarok emelkedni, mondja az Úr. Szabadulást akarok szerezni annak, aki sóvárog utána. Ma mi vagyunk azok, akik sóvárgunk utána, hogy Isten szabadulást szerezzen, hogy megajándékozzon az üdvösséggel, hogy irgalmat tanúsítson, hogy segítsen és megáldjon. Ő segítségére akar lenni az alacsony rendűnek, a szegénynek, aki sóhajtozik. Azoknak segítségére akar jönni, mert így van, ez az így szól az Úr. Én most felemelkedem, mondja az Úr. Szabadulást akarok szerezni annak, aki sóvárog utána. Ki az, aki Isten jelenlétébe lépne, és nem vágyakozna azután, hogy megmeneküljön, meggyógyuljon, segítséget kapjon, vagy valamilyen módon meg legyen áldva. És az Úr azt mondja, hogy ő fel akar emelkedni, és szabadulást akar szerezni. Az első versek is arra ösztönöznek bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, mert nem mindig helyes, miközben halljuk Isten szavát, és ennél fogva csak másokra gondolunk. Annál jobb, ha hagyjuk az ott leírtakat hozzánk szólni, és Isten színe előtt megvizsgáljuk magunkat, hogy vajon mi és hogyan érvényesülhet reánk nézve. Remélhető lenne, hogy csak a jó dolgok vonatkozzanak mi reánk. De hogy ez mindig így van, vagy így lehet-e, azt csak Isten egyedül tudja. Légy mégis a segítségünkre, Uram, mert oda vesztek az igazak, és a hűségesek kihaltak az emberi világ közepete. Már csak kevés a hűséges az országban, kevés a kegyes, aki féli Istent, aki hisz az ő szavának, aki bízik benne. A széles tömegek a pusztulás széles útján járnak. És a harmadik versben álnokságot vagy csalfaságot beszélnek mindegyik a fele barátjával, kettős szívvel beszélnek, sima ajkakkal beszélnek, kettős szívvel. Ez is előfordulhat néha a hívők között is. Az ajkak olyan síkosak, mint az angolna. Valamint a nyelv is, viszont a szív kettős. Nem lehet pontosan tudni, hogy mivel áll szemben. Később aztán érezni is fogjátok. A negyedik versben aztán ez áll. Ó, bárcsak megsemmisítené az Úr minden sima, mézes, mázas ajkát, a vak merően elbízakodott beszélő nyelvet. De hiszen tudjátok, hogy mit is kérünk. Nem azt, hogy az Úr pusztítsa el az embereket, hanem azt, hogy vegye ki belőlük azt, ami bennük van, és ami nem tartozik beléjük. Nagy különbség van a között, hogy hisszük, hogy Isten elítélte a bűnt, és a között, hogy úgy véljük, hogy elítélte a bűnöst. Isten kiengesztelte a bűnt, felmentette és megbocsájtotta a bűnösnek. Mindig úgy kell látnunk a dolgokat, ahogyan Isten látja őket, és úgy is kell hinnünk, ahogy meg vannak írva, hogy azok számunkra, hogy részesítjünk azokban. Amennyiben nem tudunk úgy hinni, hogy a Szentírás mondja, akkor megtörténhet velünk, hogy elvágjuk saját magunkat attól, amit Isten készített nekünk, és egyáltalán nem részesülhetünk benne. Az emberek, akik azt mondják, a nyelvünk által hatalmas hősök vagyunk, a szánk a rendelkezésünkre áll. Jobb lenne, ha száj Isten rendelkezésére állna, ugye? Ha ahhoz a csoporthoz tartozhatnánk, amelyik őszintén kimondhatja, Uram, az én életem, a nyelvem, az ajkam, minden a te rendelkezésedre áll. Ennél fogva a szavakra gondolok, amelyeket Pál apostol a rómaiakhoz intézett, amikor ezt olvasom, hogy nyelvünk által vagyunk erős hősök, ugye? Vagy a korintusiakhoz írta Pál apostol, amikor hozzátok megyek, nem a szavaitokat fogom próbára tenni, hanem megnézem, hogyan áll az erő bennetek. Mert az Isten országa nem szavakban, hanem erőben mutatkozik meg. Alapvetően ez a szívünk vágyakozása. Nem az, hogy a beszéd mesterei legyünk, és olyan emberek, akiknek a dolgok olyan simán jönnek ki a szájukból, mint az angolna, hanem hogy Isten elérni az ő fennhatóságát, és mi az ő rendelkezésére állhatnánk. De vannak olyanok is, akik azt gondolják magukról, vagy mondhatják is magukról, hogy a nyelvünk tesz minket erős hősökké. Vannak olyan emberek, akik azt tartják magukról, hogy mindig igazuk van. Amíg ők beszélnek, addig mindig nekik van igazuk, és senki másnak nincs. De ahogy a régi mondást tartja, aki beszél, annak igaza van, csak hogy Isten előtt ez nem így van. Nem. Nekünk hozzá kellene szoknunk ahhoz, hogy mindenki gyors legyen a hallásra, lassú a beszédre, és lassú a haragra, vagy egyáltalán nem haragudni, mert az ember haragja olyat, semmi olyat nem tesz, ami helyes lenne Isten előtt. Tehát ne a gonosztevők legyenek elpusztítva, és ne a nyelvek legyenek levágva, hanem az isteni tűz tisztítsa meg őket, és tegye őket alkalmassá az Isten szolgálatára. Akik azt mondják, hogy a nyelvünk erős hősökké tesz minket, valóban vannak ilyen emberek. De vannak mások is, és mi szeretnénk azok közzé tartozni, akik kinyitják a szájukat, hogy Isten betölthesse azt, hogy felajánlhassuk neki a dicséretünket, és ne azt mondjuk, hogy a mi szánk, ami rendelkezésünkre áll, hanem őszinte szívvel elmondhatnánk a mi Urunknak, hogy a mi szánk a te rendelkezésedre áll. De az utolsó mondat sem maradhat itt hangsúly nélkül. Ugyanezek az emberek mondják, ki lesz úrrá rajtunk, ki fog megidamítani bennünket. Fennáll a veszélye annak, hogy aki másokat uralni vagy idomítani akar, annak nincs füle arra, hogy maga is oktatva vagy idomítva legyen. Nem, ez akkor nem működik. De itt az 5. versben írva is áll, mint az utolsó mondat, hogy ezek az emberek, akik azt mondják, hogy a nyelvünk által hatalmas vitézek vagyunk, a szánk rendelkezésünkre áll, ki fog rajtunk uralkodni, ki fog megidomítani bennünket. Van egy, aki minden kín úrá tud lenni, mindenkit meg tud idomítani, és ez a mi Urunk és Mesterünk, és nekünk nem kell egymást sem leiskoláznunk, sem uralnunk, vagy idomítanunk. Mindenkinek van elég dolga önmagával ahhoz, hogy Isten színe előtt megálljon. Senki közülünk nem lesz olyan elbízakodott, hogy azt gondolja, vagy akár azt mondja magában, ki akar minket uralni, vagy idomítani. Nem. Isten szín előtt vagyunk összegyűlve, és innen előlről, vagy akár közöttünk se legyen senki, aki irányítani akarja a másikat, hanem Isten legyen az, aki megmutatja mindannyiunknak az irányt. Neki kell kijelölnie nekünk a helyet, amit be kell foglalnunk, és akkor beteljesedik az, amit itt olvastunk. Az Úr szavai hamisítatlan, színtiszta szavak. Uram, te hűségesen megőrzöd őket, mindenkor megvédsz minket ettől a nemzedéktől. Ő meg fogja tenni, hiszen ő megígérte ezt. Továbbra is hálásak vagyunk az Úrnak, az ő drága és szent ígéjéért, amelyet a hétvégén szemügyre vehettünk. Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék, amikor arra gondolunk, hogy milyen kegyelmes hozzánk Isten, milyen módon szól hozzánk. Már csak egy teendőnk marad, mégpedig az, hogy megköszönjük az Úrnak ezt a sok kegyelmet és jóságot, és minden alkalommal újból ráfordítsuk a tekintetünket. Szegezzük rá a tekintetünket. Egy másik énekíró így énekli, minden megpróbáltatáson át kivezet engem haza. Egyedül te, Uram, egyedül te. Mindenki személyesen áll a maga Isten előtt, és meg kell, vagy megteheti a maga személyes tapasztalatait Istennel. Legyen, hogy az Úr egy imát helyezzen a szívünkbe, a lélek felkiáltását, amely az ő trónjához felemelkedik, hogy meghallgasson minket, áldja meg az ajkakat ma este is, amelyeken keresztül még szólni fog hozzánk, hogy mindannyian hálásan távozhassunk el innen. Hadd álljunk mégis fel, és kérjük Isten áldását. Mennyei Atyám, szívem mélyéből megköszönöm a te szent jelenlétedet. Köszönöm a te drága és szent ígédet, amelybe úgy beletekinthetünk, mint egy tükörbe, hogy megállapítsuk, hogyan is nézünk ki, hol találjuk magunkat. Ó Istenem, úgy gyűlünk össze a te színed előtt, mint olyan emberek, akik kudarcot vallottak, akik nem tettek eleget a te követeléseidnek. Ó Uram, vedd el minden hiányosságomat, minden hibámat, védj el te mindent rólam vagy tőlem. Minden, ami neked az útadba áll, akár szavakban, akár gondolatokban, akár tettekben, vegyél el mindent, Uram. Azt szeretnénk, hogy ez az íge, amit hallottunk, amiben hiszünk, és amit hordozunk, az visszaigazolódjon. Szeretett Urunk, együtt kérhetünk téged arra, hogy adj ennek a generációnak, ennek a nemzedéknek egy összefoglaló választ. Uram, méltó lenne te hozzád, ha még egyszer úgy tennél dolgokat, ahogyan azokról az Ó és az Új Szövetségben beszámolva találjuk őket. Hiszen te vagy az Ó Szövetség Jáveja, ugyanis ugyanaz a Jézus ma is. Köszönjük ezt neked. A nagy én vagyok. Ó Istenem, mennyire örülnénk, ha meglátnánk a te hatalmadat semmi erőfeszítés nélkül kinyilatkoztatva. Uram, tedd meg újra, ahogyan az apostolok idejében is megtetted. Hadd történjenek hatalmas csodák és jelek azok keze alatt, akik a te ígédet hordozzák, a te ígéd visszaigazolásaként. Szeretett Urunk, sokat hallottunk, és ezt meg is köszönjük neked. Mindezt azt a vágyat keltette bennünk, hogy úgy lássunk téged, mint a feltámadottat, mint azt, aki jelen van. Szeretett üdvözítőnk, és amiben megszomorítottunk téged, bocsáss meg nekünk, ne vonulj vissza haragosan, ne tartsd vissza magadat sem, hanem jöjj el hozzánk, Uram, és árassz el minket minden alkalommal újra és újra, a te szavad és a te szellemed által, hűséges Uram. Hadd kapcsolódjon össze az én ajkam őszinte szívvel, hogy kimondjam azt, amit ki kell mondani. Nem azért, hogy uralkodjak, vagy idomítsak, hanem azért, és nem is azért, hogy igazam legyen, hanem hogy hirdessem a te nevedben az igazság szavát. Uram, már most felajánljuk neked a közben járásokat és minden ima kéréseket. Hűséges Istenem, válaszolj te hamarosan. Nyilatkoztasd ki magad természetfeletti módon a te néped közepete, hogy senkinek ne kelljen megkérdeznie, hol van ezeknek az Istenük. Uram, hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy te visszatértél a Sionra, a te népedhez, és letelepedtél ott bennük. Hűséges Istenünk, köszönetet mondunk neked itt, szeretett testvéreink és a testvérnőkért, akik a te szavadat egy szép és jó szívvel hordozzák. Imádkozunk ugyanakkor mindazokért, anélkül, hogy elítélnénk, vagy akár kárhoztatnánk őket, akik figyelmen kívül hagyták a te ígédet, és ezért tévelyegnek. Szeretett Urunk, nem a mi tudásunk, nem a mi akaratunk, hanem csak azok érnek célba, akik a te szavadhoz tartják magukat. Azok elérik a célt, és így megköszönjük neked, hogy megajándékoztál bennünket egy szellemi kapcsolattal a te ígéddel. Ezért köszönetet mondok neked teljes szívemből és teljes lelkemből. A te prófétád azt mondta, hogy egy szolgálat legnagyobb kinyilatkoztatása abban áll, hogy Isten ígéje kinyilatkoztatásra kerül. Szeretett hűséges Uram, minden ajándék, minden dolog véget ér, de a te ígéd örökké megmarad, fennállóan megmarad. Hűséges Uram, te kinyilatkoztattad nekünk ezt az ígét. Te a te ígédben vagy, és mi az ígében vagyunk, Uram. Legyen lehetséges egy olyan találkozást te veled, hogy nagy dolgot történhessenek. Bízunk benned, hogy ezt megteheted, megteszed, te képes vagy sokkal többet is tenni annál, amit kérünk és könyörgünk, még a személyes gondjainkkal is, amelyek foglalkoztatnak bennünket, amelyeket magunkkal hordozunk, függetlenül attól, hogy ki vagy mi az. Eléd terjesztjük őket, és arra kérünk téged, hogy szolgáltass te igazságosságot, hozz létre döntéseket, hogy a te akaratod teljesüljön most olyan közzel a te visszajöveteledhez. Hűséges Istenem, még egyszer köszönetet mondok a felolvasott ígéért, a Zsoltárért. A te ígéd hétszeresen színtiszta, és te vigyázol arra, hogy beteljesedjen. És te mondtad azt, hogy én felkerekedek, hogy igazságot szolgáltassak, hogy segítsem azokat, akik várnak rám. Mi várjuk a te segítségedet, és köszönjük neked, hogy számíthatunk is azzal, és hisszük, hogy te segítesz nekünk, és akkor beteljesedik az, hogy akinek te segítesz, azon segít veled. És akit te meggyógyítasz, az meggyógyult. Akit te megmentesz, az üdvözülni fog. Mennyei Istenem, szívből köszönöm neked az összes kegyelmi ajándékot. Az összes áldás tulajdonképpen minden, beleértve azt is, hogy itt összegyűlhetünk békességben és csendben. Zavartalanul, hogy halljuk a te ékédet, és hogy összegyűlhessünk, összegyűlhetve legyünk a te színed előtt. Védj el minden árnyékot, védj el minden kétséget, védj el minden hitetlenséget, minden gondolatot, amely egymás ellen irányulhat, Uram, és teremts útat, és tág teret közöttünk. Áld meg most szeretett testvéremet, kent fel az ő ajkát, és töltsd meg a szívét. A tied legyen az imádat és a tisztelet, neked az élő Istennek, örökkön örökké. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Rusz testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Azt hiszem, tovább kellett volna imádkoznunk. Annyi prédikációt hallottunk, és nem tudunk eleget imádkozni. Nagyon sok köszönettel tartozunk Istennek, azt hiszem mindannyiunknak, azt kellett, vagy úgy kellene volna mondanunk, ahogyan itt ez a Zsoltár kezdődött a szavakkal, légy mégis segítségünkre, Uram, mert oda vesztek az igazak. Azt hiszem, talán mindannyiunknak ezekkel a szavakkal kellene kezdenünk, és tényleg komolyan gondolnunk. Bizonyára így volt az annak idején, de minden folyamatosan megismétlődik. Folytonosan visszatér, és ugyanezt mondhatjuk a mi napjainkban is. Hogy oda vesztek az igazak, és a hűségesek, ja igen, kihaltak. Bár csak ajándékozna meg Isten mégiscsak kegyelemmel, hogy napjainkban is legyenek még néhányan, akik kitartanak a végsőkig. Mert tudjuk, hogy nem a kezdet, hanem a vég lesz megkoronázva. Amint tudjátok, én nem vagyok prédikátor, és jobban szerettem volna, ha Frank testvér folytatja az íge hirdetést. Nekem nincs előkészített ígém, de felolvasok, fel fogok olvasni egy kicsit az ígéből. És ez, azt hiszem, még bele is fog illeszkedni abba, amit itt hallottunk. Napjainkban mégis az a helyzet, hogy az emberek, ahogy olvastuk is, a saját útjukat járják, azt beszélik, amit akarnak, azt gondolják, amit akarnak, azt tesznek, amit akarnak, néha még a hívők is. De alapvetően Isten szeme mindenre lenéz, és mindenkit felismer és lát. Itt már elkezdtem a prédikációt, amelynek a címe tisztelettanúsítás. És a feléig olvastuk, de vannak olyan csodálatos dolgok még, amiket nem másoknak olvasunk, hanem önmagunknak. Hiszen nekünk kell megszívlelni őket. Mi haszna lenne annak, ha itt olvassuk az ígét, és ha megmaradunk a régi embereknek, és megyünk a magunk útját, talán azt tesszük, vagy gondolunk, amit akarunk. Akkor is Isten ige nem használ nekünk semmit. Brenhem testvér prédikációi sem használnak nekünk semmit, ha olvassuk, vagy ha nem is olvassuk. Gyanítom, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem olvassa őket. Nos, nem tudom, a feltételezésem nem kell, hogy helyes legyen. Igen, ez nem igaz. Ez jó. Nem kellene, hogy igaz legyen. De azt vettem észre, hogy gyakran mégis igaz. Hát igen. De hálásak vagyunk Istennek, hogy itt lehetünk együtt. Itt azt mondja Branham testvér, Miriamnak nem volt tisztelettudása. Áron nem mutatott tisztelettudatot. Mi azt mondjuk, hogy bennünk megvan. Ezek az emberek a legnagyobb dolgokat látták, amelyeket Isten tett az ő idejükben. Viszont nem becsülték meg Mózest, akit Isten kiválasztott, és azokat a dolgokat sem, amiket Isten tett. Nos, nem számít, hogy kik vagytok, keresztények vagy nem keresztények, akkor is tisztelnetek, meg kell becsülnötök Istent és azt, amit ő tesz. Különben szembe kell néznetek a következményekkel. Ez elég egyértelmű, ahogyan itt ki lett mondva. Aki nem becsüli meg Isten szavát, aki nem becsüli meg az ő hírnökét, aki nem becsüli meg az ő prófétáit, annak viselnie kell a következményeket. Ez mindig is így volt már. A mi napjainkban sem fog kimaradni, és nem lesz másként. Nem számít, hogy kik és mik vagyunk. Ezt írja egy Branham testvér. Órákig folytathatnám a tanúságtételt azokról a dolgokról, amelyeket életem során láttam megtörténni más országokban és a nemzet más részein. De ezt ki kell hagynom. Csak azt szeretném, hogy megértsétek, amit mondani akarok. Nektek tiszteletet, nagyra becsülést kell tanúsítanotok. Láttam fiatalokat az összejöveteleken kuncogni és nevetni, és 24 órán belül szétszúzva feküdtek az utcán azután. Láttam fiatalokat a gyülekezetben ülni egy év alatt, amikor elmentem egy helyre, és amikor körülbelül 6 hónap után visszatértem oda, mindannyian vagy meghaltak, vagy elpusztultak, vagy betegségekkel és hasonlókkal lettek sújtva. Ez így van. Nektek tiszteletet, nagyra becsülést, elismerést kell tanúsítanotok az ügy iránt. Visszaemlékszem egy bizonyos fiatal lányra, amikor egy este Tennessee-ben egy nagy baptista gyülekezetben prédikáltam. Ő egy diakónus lánya volt. Aznap este az ajtóban állt, és várt rám. Amikor odaértem, azt mondja, szeretném, ha most rögtön tudomásul vennél egy dolgot. Ne hozz engem még egyszer ilyen kínos helyzetbe. Azt válaszoltam, Isten az, aki hívott téged. Ő így válaszolt, badarság. Én fiatal vagyok, és még rengeteg időm van erre nézve. És azon a véleményen volt, apámnak van elég vallásossága mindannyiunk számára otthon. Én azt mondtam, ez neked nem lesz elég, testvérnő. Mindenki magának kell, hogy higgyen. Aztán így válaszolt, ha azt szeretném, hogy valaki beszéljen velem erről, akkor olyas valakit fogok választani, aki normális, és nem olyas valakit, mint te. Nos, el tudjuk-e képzelni magunknak, hogy az emberek mennyire fennköltek tudnak lenni a gondolkodásukban, a beszédükben, mindenben? Nos, mi nem akarjuk elítélni, mondjuk ezt a szemét. Viszont fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi van velem, mi van veled, mi van mindannyiunkkal. Azt válaszolom, azt válaszoltam, folytasd csak tovább, így, mondj, amit akarsz, engem nem zavar, de egy nap még meg fogod bánni. Nem sokkal később ugyanabba a városba érkeztem, és ő épp az utcán sétált el felém. Az alacsony vagy alsó szoknyája kilátszott, slamposan nézett ki, cigaretta volt a kezében, és felajánlott nekem egy feles viszkit. Ugyanaz a lány, és ez volt az ő vallomása, amit adott. Emlékszel még arra az estére, amikor oda hívtál? Az volt akkor az igazság. Ő folytatta. Isten szelleme tanúságot tett nekem azon az estén, és azt akarta, hogy oda menjek. Azóta látom, hogy anyám lelke a pokolban ég, mint a palacsinta, és még mindig nevetek rajta. Látjátok, ez történt. Nektek tiszteletet kell tanúsítanotok Isten iránt. Ezen múlik minden. Meg kell tenned, testvér, elkerülhetetlen. Jézabelnek nem volt tisztelet tudata, emlékezzetek csak vissza. Egyszer a gyerekeknek nem volt tiszteletük, mert otthonról így nevelték őket. Íjést persze mindazok után, ami az ő idejében történt, gyűlölt volt az emberek előtt, mert éhínséget hozott a földre. Voltak ott emberek, akik úgy tanították a gyerekeiknek, hogy egy ilyen ember, mint Íjés, hogyan is tudott volna átalakulni és felvétetve lenni a mennybe. Bizonyára valahol megölték, és egyszerűen eltemették őt titokban. Ők ezt nem hitték el. Elizeus átvette az ő helyét. Aztán ő volt az akkori hírvivő, miután Íjés felvétetett. És amikor elment oda a ma bizonyos helyre, gyerekek jöttek vele szembe, vagy ki onnan a helyiségből, és kigúnyolták őt, miközben azt kiabálták, te kopasz ember, miért nem mentél fel te is Íjéssel? Hiszen nem hitték el, hogy Íjés felvétetett. Ez volt a helyzet. Nem arról volt szó, hogy megvetették az embert, hanem arról, hogy nem tisztelték, nem becsülték meg az ő üzenetét. Ő volt Íjés utódja. Ő rendelkezett a kenettel, Íjés szelleme szállt rá. Mert amikor visszatért, ugyanazt tette, amit Íjés is tett. Halleluja! Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, az véghez viszi ugyanazokat a cselekedeteket, mint amit én is tettem. Igenis, ezek a jelek követni fogják azokat, akik hisznek. Nekik nem volt semmi becsületük iránta. Semmi elismerést nem tanúsítottak Elizeus iránt, mert ő hitt Íjésben, mert az a szellem volt rajta is. Visszafordult, megütötte köppenyével a Jordánt, az erre fel ketté vált, és elment, és ugyanazokat a csodásokat tette, mint Íjés is. Sőt, még a próféták iskolájához tartozó összes prédikátor is azt mondta, hogy Íjés szelleme megpihent Elizeuson. Ez elterjedt az egész országban. Bizonyára az emberek nevetkéltek ezen egymással, és azt mondták, nézzétek, ezek a szent életű rollerek. Ezek a fanatikusok azt állítják, hogy az ember felment a mennybe anélkül, hogy meghalt volna. Állítólag lovak jöttek le. Mi ebből semmit nem láttunk. Persze, hogy nem láttak semmit, határozottan, hogy nem. Nem láttunk semmilyen lovat, nem hallottunk semmilyen szekeret badarság. Az öreg fickó meghalt valahogy, eltemették, és most ilyen nagy ügyet csinálnak belőle. Ma ugyanezt mondanák, pontosan ugyanezt. Jézusról is ezt mondták, hogy az ő tanítványai eljöttek éjjel, és ellopták a testét. Pénzt adtak a katonáknak, hogy tanúi legyenek ennek, csak hogy ő feltámadt a halálból. Íjés egy tüzes szekérben, tüzes lovakkal ment fel a mennybe. Amikor ez az ifjú próféta felfelé ment ott, a helyiségben elérkezett egy településhez. Már korán elveszítette a haját, és ahogy így végigment, gyerekek szaladtak utána, akik oda kiáltottak neki, miért nem mentél fel, te is így is el, te vénkopasz. Tiszteletlenül viselkedtek vele szemben. Mit tett Elizeus? A szellem erejében megfordult, és elátkozta ezeket a gyermekeket. Mi történt? Két medve jött ki az erdőből, és 42-t széttépett közülük. Ez így van. Ti nem lehettek tiszteletlenek, elismerés nélküliek, ezt nem tehetitek. Nektek tiszteletet kell tanúsítanotok Isten iránt, elismeréssel legyetek iránta. De úgy van, ha ezeknek a gyermekeknek az apája és anyája azt mondták volna nekik, nézzétek, azt mondják, hogy így is felvétetett, mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megítéljük a dolgot. Minden esetre nem tudjuk, hogy igaz-e vagy sem. A legjobb lett volna, egy szót sem szóljanak róla. Menjetek egyszerűen tovább, amikor megérkezik ez az ember. Úgy hallottuk, hogy ma megérkezik ebbe a városba, hogy egy utcagyűlést tartson. Ha eljön és a gyerekek találkoznak vele az iskolába menet, csak annyit mondjatok, hogy jó napot, tiszteletes úr, vagy jó napot, uram, vagy valami ilyesmit. Köszönjetek neki. De helyett kétségtelenül valami mást iktattak be nekik otthon. Ők hallották, ahogy apa és anya együtt nevetgéltek az asztalnál, és ezt mondták, kinek lenne tudomása róla. Azt mondják, hogy az öreg szent robogó felvétetett. El tudsz-e te hinni ilyesmit? Azt mondják, hogy ide jön ez a kopasz fickó, aki olyan kopasz, mint a tök. Pedig még 35 éves sem. 35 évet sem töltött még. Állítólag lesz egy utcai összejövetel, egy utcai gyűlés. Elvárja tőlünk, hogy elhiggyük ezt a vadarságot. Egyébként is kicsoda ez az ember, hiszen nevetségessé teszi magát ezzel és semmi mást. Nem is úgy van, hogy a mi gyülekezetünkbe jön, látjátok, pontosan olyan, mint így is, aki szintén maga sem jött el az ő gyülekezetükbe. Talán ugyanolyan jellegű boszorkányság, ugyanolyan átverés, mint így isnél. Ők nem hittek neki, a gyerekeknek ez lett beiktatva otthon. Ha becsületérzetet és tisztelettudatot tanítottak volna nekik, akkor odaálltak volna Isten prófétája elé, hogy imádkozzon értük. De a helyet arra tanították őket, hogy vihogjanak, nevessenek és gúnyolódjanak. Így van ez a mai gyerekekkel is. Olyan sok gúnyt űznek egy utcai összejövetelből, gúnyt űznek az evangélium hirdetéséből. Elizeus elátkozta őket az Úr nevében. Nem a gyerekek miatt volt, hanem a tiszteletlen szülők miatt, akik arra nevelték a gyerekeiket, hogy ne tanúsítsanak semmi elismerést, semmi tiszteletet Isten iránt. Két medve megölt 42 gyermeket közülük. Ez a tiszteletlenség miatt történt. Isten megköveteli a tiszteletet, a megbecsülést azzal, hogy nem becsülték meg az ő prófétáját, hanem megvetették őt. Még ha nem is hittek, akkor is be kellett volna fogni a szájukat, és nem kellett volna ezt tenniük. De nem. Ahelyett meg kellett tenniük a magukét. Olyasmit mondtak, amit nem kellett volna mondaniuk. Mi történt velük? Most pedig hadd vegyük tekintetbe azokat az embereket, akiknek volt becsületérzetük. Vegyük a szunamitát, aki maga is összetalálkozott ugyanezzel a prófétával, Elizeussal, még csak nem is volt izraelita. Szunemből származott, de hitt Istennek, látta ezt az embert, amint elhaladt az úton, hallotta beszélni is őt, és látta a jeleket is, amelyeket tett. Van egy történet, amelyben arról van beszámolva, hogy egyszer egy falka vadkutya megpróbált megtámadni egy kislányt. Én nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, hiszen nincs benne a Bibliában, ez csak egy történet, amit olvastam. Az író azt írta benne, hogy a szunamita az utca sarkon állt, és látta, hogy a kutyák éppen a kislányra akarnak lecsapni. Éppen akkor jött arra ez a szent ember. Istenhez emelte a botját, és kegyelmet kért a gyermeknek. Mire a kutyák azonnal elmentek és elfutottak. Én nem tudom, hogy igaz ez a történet, de az összefüggésekből ítélve akár igaz is lehetett volna. Én nem tudom. Minden esetre a Bibliában írva van erről az asszonyról, hogy felismerte, hogy ez az ember egy szent ember volt. Felismerte. Tehát valaminek meg kellett történnie. Az asszony felfogta, hogy kicsoda is ő, és felismerte, hogy Isten szent embere. Nem volt tiszteletlen iránta, mint Jézabel, hanem tiszteletet tanúsított iránta. Mert azt mondta a férjének, bizonyára képesek vagyunk, vagy módunkban át kiépíteni egy szobát a házunkban ennek az embernek. Hadd biztosítsunk neki egy helyet, ahol megpihenhet. Én megfigyeltem őt, egyre öregebb lesz. Láttam, hogy a szakállát már őszhajszálak tarkítják. A karjai vékonyak és gyengék, erősen támaszkodik már a botjára. Amikor a forró napsütésben erre jár, egy báránybőrbe van öltözve, amit maga köré kötött. Az olajos tartály a testét, vörösre és napégettebbre festette. Könyörgöm, hadd építsünk neki egy kis szobát, ahol megszállhat. Hívjuk ide az építőmestert, és építsenek azok neki egy szobát, egy helyiséget, hogy legyen hol laknia, mert felismerem a szelleméből, hogy ő egy szent ember. Ő Istennek egy embere. Micsoda különbség. A férje beleegyezett. Talán a férfi így viszonozhatta. Drágám, én is láttam ezt az embert, meghallgattam őt, meg is figyeltem őt, és láttam, amit tett. Persze, hogy tudom, hogy ő egy szent ember. A javaslat jó, megtesszük. Elküldtek a vállalkozóért, és építettek neki egy kis szobát. Tettek bele egy ágyat, hogy le tudjon feküdni, és meg tudjon pihenni. Amikor a prófita aztán megérkezett oda, természetesen jót tett a lelkének, hogy látta, hogy valaki valamit tesz érte. És így szólt Géházihoz. Hívd őket ide, és kérdezd meg, mit tehetek értük. Közben járhatok-e a királynál, vagy a hadvezérnél? Géházi azonban így felelt. Az asszony gyermektelen, a férje pedig előre haladott korban van, öreg már, és nincsen gyermekük. Amikor belépett az ajtón, így szólt. Így szól az Úr. Az évnek ebben az időszakában szívedhez szorítasz egy gyermeket. Ugyanazon időtájt a következő évben már megszületett a gyermek. Azután, amikor a fiú körülbelül 12 éves volt, a sátán lecsapott rá. Egy szép napon kiment az apjához a mezőre. Ekkor a sátán azt mondja, véget vetek én ennek a gyermeknek. Napszúrást okozott neki, és meghalt az édesanyja karjaiban. A férje azt mondta, miért akarsz éppen ma elmenni Isten emberéhez? Hiszen nincs sem újhold, nincs szombat sem, és nem is lesz ott. Az asszony így válaszolt, nem lesz semmi baj, csak hadd nyergeljen fel a szamarat, és menjek. És elindultak. Amikor felfele tartottak az úton, kinézett Elizeus a sziklabarlangból, és így szólt. Itt van a mi szunamitánk, hiszen mélységesen el van keseredve. Azt mondja szolgájának, fuss eléje, mert szomorú a szíve. És Isten semmit sem árult el nekem felőle. Látjátok, Istennek nem kell mindent elmondania nektek, még az ő prófétának sem mondott el mindent. Azt teszi, ami neki megfelel, mert ő az Isten. Amen. Hát nem csodálatos ez. milyen csodálatos példák. Mi lett volna, ha Elizeus azt mondta volna, ó Istenem, miért nem mondtad meg nekem, hogy miért jönnek ezek az emberek? Miért nem tájékoztattál belőlük? Akkor semmit sem lett volna megmutatva neki, csak hogy Elizeussal minden rendben volt, mindegy, hogy mi történik. Amikor ezt megtette, az asszony így kiáltott fel, amennyire igaz az, hogy Isten él, és amennyire igaz az, hogy él a lelked, és hogy az Isten szolgája vagy, én nem tágítok tőled, itt maradok, amíg Isten egy látomást nem adott neked. Elizeus várt még egy kicsit, aztán felövezte az ágyékát, fogta a botját, és tova távozott. Aztán bement a szobába, ahol a halott gyermek feküdt. Felallá járkált néhányszor a szobában, egy tisztelettudó asszony végett, egy asszony végett, aki tisztelte őt, és egy férfi végett, aki megbecsülte őt. Azok hittek abban, hogy ő az Isten embere. Nos, felallá járkált a szobában, amíg Isten válaszolt. Amen. Akkor ráfeküdt a fiúra, és a fiú hétszer tüsszentett, és fogta, és odaadta az anyjának. Nos, milyen volt ez Márta esetében? Ő még mindig azzal volt foglalatos, hogy Jézusnak egy finom vacsorát készítsen. Mária viszont az Isten szavát akarta hallani, ezért leült és hallgatta őt. Az nem igazán érdekelte, hogy a párnák frissen voltak-e húzatva, vagy a függönyök porosak voltak-e, vagy sem. Márta ellenben mindig egy finom ételt akart felszolgálni neki, és biztos akart lenni abban, hogy a szék puha, és hogy a helyén van, és hogy minden tiszta. Ő mindig a maga módján akart tenni valamit Jézusért, Mária pedig a maga módján akart tenni valamit. Ám egy szép napon közbe jött a Lázár esete. Sokan szóltak Márta ellen, és úgy gondolták, hogy jobban kellett volna érdeklődnie. Ó, nem, csak egy pillanat kérem. Eljött az idő, amikor Márta is megmutathatta az érdeklődését. Nevezetesen akkor, amikor Lázár a testvére haldoklott, elküldött érte, hogy jöjjön és imádkozzon érte. Azonban ő nem jött el, figyelmen kívül hagyta a hívását, és máshova ment. Márta újra küldött, de Jézus még mindig nem válaszolt a hívására. És amikor végre eljött, meghallgatta, oda mehetett volna eléje, és így érvelhetett volna neki. Miért nem jöttél el azonnal, amikor érted küldtem? Miért nem jöttél azonnal? A bátyám ott feküdt betegen. Ezülőleg elhagytuk a közösségünket, a szervezetünket, mindent megtettünk, hogy kövessük az általad hirdetett íge üzenetet, mert hittünk abban, hogy te Istennek egy embere vagy. De hogyan viselkedhet így Istennek egy embere? Mi a három árva azzal kerestük meg a mindennapi kenyerünket, hogy fali szőnyegeket készítettünk a templom számára. Tagok voltunk ott, akárcsak atyáink és anyáink. És te most belehúztál minket ebbe az átverésbe, hogy higgyünk annak, amit te tanítasz, miközben azt mondod, hogy te Isten fia vagy, egy Isten által küldött próféta, és így tovább. Hogyan hihetnénk most még neked, egy olyan embernek, aki nem hallgatott arra, amikor én hivattalak? Amikor szükséghelyzetben voltam, te figyelmen kívül hagytad az üzenetemet, és továbbálltál. Én újra érted küldtem, és te megint figyelmen kívül hagytad. Miért van az, hogy ezt így csináltad? Ha így viselkedett vagy érvelt volna Márta mai este, történet egészen másképp festene. De mit tett Márta? Elébe sietett, oda, hova ő ment, a lábaihoz borult, és azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, a testvérem nem halt volna meg. Ez volt a hozzáállása. Mit tett az asszony? Tiszteletet tanúsított Isten jelenlétében volt, tisztelte, megbecsülte őt, az urának nevezte őt. Uram, ha itt lettél volna, nem jött érvelésekkel, de hiszen érted küldtem, mindezt elfelejtette. Most, ha itt vagy, ha itt lettél volna, bátyám, ugyan nem halt volna meg. Ő így válaszolt, a testvéred fel fog támadni. Ő így válaszolt, igen, uram, tudom, hogy az utolsó napon fel fog támadni. Ő pedig tovább szólt, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. És aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Aki befogad engem, az azt fogadja be, aki engem elküldött, mondta Jézus. Aki nem fogad be engem, az nem fogadhatja be őt sem. Látjátok, noha a nép azt mondta, hogy Isten az ő atyjuk, ő azt válaszolta, hogy a ti atyátok az ördög maga. Látjátok tehát, hogy tiszteletben kell tartanotok, és hinnetek kell benne. Higgyétek el, hogy ő az. Igen, Márta elhitte. Nos, van még egy másik kis eset is, amit itt ma reggel már említettem. Arról a bizonyos asszonyról volt szó, nem tudom kiejteni a nevét, aki akkoriban eljött hozzá. És nézzétek meg, milyen hevesen elutasította őt eleinte. Márk 7.26. Ott volt ő egy zsidó, a nő pogány volt, és eljött hozzá, és nem tudta, hogyan szólítsa meg őt, de szükséghelyzetben volt, és tudta, hogy ő az Isten fia. Ő elhitte azt. Ha Isten meghallgatja a másokért mondott imádságait, akkor érte is meg fogja hallgatni az imádságot. Az asszony tisztában volt azzal, hogy amit a férfi mondott, az Isten szava volt. Ha az Isten szava volt a zsidóknak, akkor az Isten szava volt a pogányoknak is. Bármit is mondott, Jézus próbára tette az asszonyt, így kiáltott hozzá az asszony, könyörülj meg rajtam, Uram! Most pedig figyeljetek, Dávid fiának nevezte őt, mert hallotta, hogy a zsidók Dávid fiának nevezik őt. Noha nem volt joga arra, hogy Dávid fiának nevezze őt, egy zsidó így szólította volna meg őt, az igaz, mert hallotta, hogy a többiek így, de ő hallotta, hogy a többiek így mondják, ezért próbálta ugyanígy megszólítani őt, mert azt akarta, hogy meghallgattatásra találjon. Ezáltal pedig kifejezésre akarta jutatni a tiszteletét. Nem csak úgy egyszerűen mondta, Jézus azonnal felismerte volna, ő tudta volna. Amikor odament hozzá, így szólt. Könyörülj rajtam, Uram, te Dávidnak fia, a lányomat egy gonosz szellem borzalmasan gyötri. Máté 15:21-22. Ő pedig hozzáfordulva így szólt, nem igazán helyén való a gyermekek kenyerét elvenni és a kutyák elé vetni. Nos, ha ez nem egy ütés volt, egy pofon, határozottan, hogy az volt. Ezzel pedig nem csak, hogy visszautasította a kérését, hanem még kutyának is nevezte őt. Tudjátok, a kutya az egyik legrosszabb szókifejezés a Bibliában. Ő azt mondja az asszonynak, nem illik elvenni a gyermekek kenyerét és a kutyák elé dobni. Erő azt mondja, ó, mégis, Uram, Uram, ezzel most már felfogta. Számára nem a Dávid fia volt, hanem az Úr. És azt mondta, ó, mégiscsak, Uram, a kutyák is kapnak a morságból, amelyek az Uruk asztaláról lehullanak. Ezzel pedig kiváltotta a dolgot, ezzel kiváltotta a dolgot, ez a megtiszteltetéséről tanúskodott. Jézus odafordult hozzá, és azt mondta, ó, asszony, nagy a te hited, menj haza, és megtalálod a lányodat úgy, ahogyan hitted. Ez az. Miért történt ez meg? Az ő hozzáállása miatt. Mi lett volna, ha az asszony hátat fordított volna, miután Jézus azt mondta, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét? Más szóval, ez nem helyén való, nem igazságos. Tegyük fel, hogy egy katolikus eljönne és azt mondaná, ó, Branham testvér, én tudom, hogy Isten meghallgatja az imádságaidat ezekért az emberekért itt, imádkoznál értem is, és én azt mondanám, nem helyén való, hogy elvegyem a gyerekek idejét, én azért vagyok itt, hogy ezekért a pünkösdiekért imádkozzak, nem pedig a katolikusokért. Mit válaszolnának erre? El tudom képzelni magamnak, hogy elsétálna. Tovább menne. De az adott esetben az asszony azt mondja, ez igaz, Uram, ez igaz, Uram, de mi, kutyák, még a gazdánk asztaláról lehulló kenyérmagot is hajlandóak, vagy morzsát is hajlandóak vagyunk megenni. Látjátok, ez rögtön felkeltette a figyelmét, odafordult hozzá, és azt mondta, nagy a te hited. Ez volt az ő hozzáállása, az ő tisztelete, ő tisztelte Istent azzal, hogy tiszteletet tanúsított iránta. Talán csak egészen eddig emebecsés szavakból. Azt hiszem, ezekből a példákból éppen eleget hallottunk. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel. Tudjuk azt, hogy napjainkban is sok a tiszteletlenség. Legyen, hogy Isten megsegítsen bennünket, hogy tiszteljük Isten szavát, hogy tiszteljük Isten embereit, a prófétákat, akiket Isten odaállított, hogy tiszteljünk mindent, ahogy Branham testvérét kifejezésre juttatja, és látjuk, hogy voltak olyan emberek azokban a napokban, akiknek volt nagyra becsületérzetük. Én hiszem, hogy Isten akaratában van, hogy ezekben a napokban is legyenek olyan emberek, akikben megvan a tisztelet tudat. Ez az Isten akarata, testvérek és testvérnők. Legyen, hogy Isten segítségünkre legyen mindannyiunknak, még akkor is, ha egy tiszteletlen, trágár világban élünk, és néha még a hívőkben is hiányzik a tisztelet tudat. De hadd tekintsünk az Úrra, és kérjük, hogy legyen irgalmas hozzánk, és alakítson át minket úgy, ahogyan itt láthattuk ezeket a példákat, amelyek kegyelemből szemünk elé kerültek. Dicsőség és hála legyen a mi Urunknak. Amen. Azt hiszem, hogy még időt akarunk szenni arra, hogy tisztelettel és hódolattal adózzunk az Úrnak. Hadd álljunk fel, hogy ezt megtegyük. Mennyi Atyánk, együtt megköszönjük neked a te drága és a te szent ígédet. Az üzenetet, amit adtál a te szolgáid és prófétáid által, teljes tisztelettel, Uram, szemléljük ezeket a dolgokat, amelyeket te, Uram, mondtál nekünk. Feltárult előttünk, hogy kiknek volt tisztelete, és kiknek nem volt tisztelete. Ó, Uram, tudjuk, hogy ez napjainkban is így van, de ajándékozz nekünk hitet együtt a te népednek, Uram, igaz tiszteletet egymás iránt tanúsítani, a te szavad a te hírnökeid iránt, minden iránt, Uram. Istenem, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy tiszteletet tanúsítsunk fele barátunk minden ember iránt, a felsőbségek iránt is, Uram. A hatóságok előtt, Istenem, tégy minket igaz emberekké, akik teljes szívükből hisznek benned, és add meg nekünk ezt a tiszteletet. Hűséges Uram, nekem nagy szükségem van rá. Te ismered a szívemet. Nem akarom magamat felmagasztalni, de a te szolgád, a te prófétád mégis azt mondta, nézzétek magatokat mindig alacsonyabb rendűeknek, mint másokat, mint amilyenek vagytok. Soha ne legyetek magatok szemében nagyon, és nagyok, és ha nagyok vagytok, akkor más mondja ezt rólatok. Hozd létre ezt, Uram, ahogy az asszony tette, hűséges Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy mindig alázatosak legyünk, hogy ne tűnjünk nagynak a saját szemeinkben. Köszönöm neked a drága üzenetet, amellyel kegyelemből megajándékoztál minket. Hol lennénk ma, ha nem hívtál volna minket, ha nem vonzottál volna minket, ha nem hoztál volna ide. A te kezed volt az, Uram, amely vezetett és irányított minket, hogy itt lehessünk együtt. Kérlek téged testvéreimért és a testvérnőkért, áldj meg mindenkit, Istenem, segíts mindannyiunkon, Uram. Te ismered a szívünket, tudod, hogy emberek vagyunk, feledékenyek és gyengék. Néha a szánk olyasmit mond, Uram, amit nem kellene. Bocsáss meg nekünk, Istenem, könyörülj rajtunk, Uram, segíts meg ezekben az utolsó napokban. Tudjuk, hogy az ellenség ki van ránk. El akar pusztítani minket, szét akar minket szórni, azt akar, hogy veszekedjünk, frakciókat akar létrehozni, Uram. Istenem, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy egymás szemébe nézhessünk, hogy szeressük egymást. Becsüljük meg egymást, Istenem, és tiszteljük egymást, Uram. Istenem, vedd ki mindannyiunkban a rossz indulatot. Minden keserűséget, Istenem, ez az én imám ma este, Uram. Engedd, hogy megtörténjen. Ne engedd meg, hogy az ellenségnek joga legyen a te népedhez, Uram. Istenem, de hadd kerüljünk ki győztesekként, ahogyan te is győztesként kerültél ki, Uram, magasztalva legyen a csodálatos és dicsőséges neved. Imádlak téged, Uram, és magasztalom a te kegyelmedet. Halleluja, fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet, és az imádatot a Jézus nevében. Amen.